Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, én Exterde Tibor vagyok, a stúdióban már itt van Rogán Antal, a Fidesz képviselője, az 5. kerület polgármestere. Jó estét kívánok!
Jó estét!
Örülök, hogy megérkezett. Köszönöm szépen, hogy eljött. Egy friss javaslata szerint a 3 éven belül alakult biztosítóknak nem kell különadót fizetniük, ami a többiekhez képest több társaságot is kedvezőbb helyzetbe hoz. Nem nehéz észrevenni, hogy ebbe benne van Járai Zsigmond társasága és Váberer György társasága is, aki a napokban kötött egy kölcsönösen előnyösnek látszó megállapodást a kormánnyal. Miért kivételes ez a két társaság is?
Én azt gondolom, hogy van egy olyan szempont, amit méltányolni kell. Bár megmondom önnek őszintén, hogy én a saját módosító javaslatomat valószínűleg holnap vissza is vonom, hiszen a kormány azóta készített egy másik verziót, amit a Költségvetési Bizottságon belül benyújtott. Ez tartalmilag lényegében ugyanazt tartalmazza, mint az enyém némi apróbb módosításokkal. Ennek megfelelően a kormány is támogatja az alapvető szempontot. A szempont az arról szól, hogy a biztosítási piac az hogy leszokták kérni, klasszikus oligopol piac. Tehát a bent lévő szereplők, azok elég jól tudnak zárni az új belépőkkel szemben, mert nekik viszonylag magas költséggel lehet csak belépni. Biztosítási szolgáltatást alapítani, az azért több 100 millió forintos belépési költséggel jár együtt.
De a cégnél azért nem tudtak olyan jól zárni, mert az rövid idő alatt igen markáns eredményt tudott felmutatni.
Egy szűk szeletén a biztosítási az piacnak. És az a szűk szelet, az az egész biztosítási piachoz képest tényleg egy nagyon szűk szelet. Én azt mondom önnek, hogy ha most a bankadót csak úgy léptetjük életbe ebbe a szektorba, hogy az általános, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ezt a piacot lezárjuk arra az időszakra, amíg az adó él. Tehát új belépő ezt az árat nem fogja tudni kifizetni. Én ezért vetettem fel, nem feltétlenül az a szándékkal, hogy a kormány fogadja el, hanem hogy legalább legyen az asztalon egy ilyen javaslat, és fontolják meg. Én úgy látom, hogy a kormány megfontolta, módosításokkal ugyan, de ezt a javaslatot alapvetően a Költségvetési Bizottságon keresztül benyújtott módosító indítványa támogatja.
A tartalmi javaslatról, a kormány tartalmi javaslatáról tud ennél többet? Tehát mik azok az apró módosítások, amivel ez bemegy?
Szerintem ezzel azért ne fárasztok a rádióhallgatókat, mert ezek tényleg nagyon apró módosítások összességében.
Tehát nem tartalmi módosítások, a lényege ugyanaz marad.
A lényege ugyanaz marad, némileg a vetítési alap változik meg, ezzel kapcsolódó számítások változnak meg, és még sorolhatnám, de azt gondolom, hogy ezek igazából annyira szűk szakmai részletkérdések, hogy nem a rádióhallgatókra tartoznak ebből a szempontból. Még nekem ugye volt más típusú módosító indítványom is. Ezek közül is van, amit változtat, van, amit támogat a kormányzat. Ilyen például, hogy a kisebb pénzügyi vállalkozásokra vonatkozóan felvetettem az adóteher csökkentésének a lehetőségét, de kifejezetten csak abban a formában, hogy náluk is azt méltányoljuk, hogy legyen lehetőségük a költségeiknek a szembevezetésére. Általában a kisebb pénzügyi vállalkozásoknál többé-kevésbé igaz az, hogy a költségszint magasabb, mondjuk átlagosan a nagyobb pénzintézetekhez képest. Tehát éppen azért ott a szembevezetésre teremtsünk egy lehetőséget. A másik ilyen lépés pedig a különféle vetítési alapoknak a megváltoztatása volt pont a biztosítási piacon. Ennek a lényege is elég bonyolult, de én azt mondanám önnek, hogy ez lényegében azt mondja, hogy azok a biztosítási tevékenységek egyébként, amelyeket az emberek általában ismernek, mint biztosítási tevékenységet, tehát az a klasszikus,
olyan,
mint a kaszkó, mint az életbiztosítás, vagyonbiztosítás, amikor én egy díjat fizetek azért, hogyha valami baj következik be, akkor ez a biztosító helytálljon egyszer, aztán ugye legtöbb esetben szerencsére ez nem következik be. Ilyen esetekben ezeknél a hagyományos biztosítási típusoknál általában jóval magasabb a nyereségtartalom, és léteznek azok a biztosítás típusok, amelyeknél viszont gyakorlatilag befektetés a biztosítás igazából. Tehát amikor az ember egy összeget befizet, akár egy fix összeget, akár pedig egy járadékot, és azt igazából visszakapja a biztosítási időszaknak a végén, hogy egy klasszikus biztosításhoz nem ilyen. Ezeknél azért általában jóval magasabb költségei vannak, és kisebb nyereség alapja van. Én azt mondtam, hogy itt a vetítési alapokon azért korrigáljunk. Én úgy láttam, hogy ezt még a biztosítási szakma többsége is ebből a szempontból végül is elfogadhatónak nevezte. Ez egyébként a kormányon folytatott eredeti tárgyalásoknál fölmerült már. Én azt gondoltam, hogy ezt a vetítési alapot érdemes meggondolni, de ezt ugye sem hiszem, hogy a rádióhallgatókat kell nagyon fárasztani. Én azt gondolom, hogy ez kevesebb vitát fog kiváltani.
Fárasztani nem feltétlenül a szakmai részletekre a rádióhallgatókat, mert ebből talán kitűnik a kormánynak valamiféle gazdaságfilozófiája. Én nem olvastam az indoklásban az oligopol piac kiegyenlítésére tett.
Pedig a szerepel benne.
Szerepel?
Igen. Akkor kifejezetten így került beadásra.
Voltam, bocsánat. ez a kormány általános gazdaságpolitikájának is.
Én azt gondolom, hogy arra ügyelni kell. Ez, én úgy fordítom le magamnak azt, amit a miniszterelnök úr megfogalmazott a parlamentben, és ez szerintem a kormány gazdaságpolitikájára is igaz, hogy a kormány alapvetően a kis és középvállalkozásokat, és lehetőség szerint a magyar vállalkozásokat próbálja segíteni és támogatni. Én azt gondolom, hogy Magyarországon a kis és középvállalkozási szektor, valamint a kifejezetten kisebb szolgáltatásokat végző cégek, azok bizonyos értelemben nehezebb helyzetben vannak a nagy, nem monopól, hanem oligopol vállalkozásokkal szemben. Tehát azokkal szemben, amelyek nem monopóliumok, hiszen vannak versenytársaik még a nagyok között is, csak ezek a nagyok, ezek jóval nagyobb szeletét birtokolják egy-egy piacnak. Így ezt nevezik ugye oligopóliumnak. Tehát éppen ezért én azt gondolom, hogy a kormány gazdaságpolitikájának az a lényege, hogy ezen a területen a versenyt fokozza, lehetőleg úgy is, hogy a kicsiket egy kicsit előnyösebb helyzetbe hozza. Ezt megtettük máshol is, tehát ugyanez a logika érvényesül akkor, amikor például a közbeszerzési törvény módosításánál most kifejezetten javítjuk a lehetőségét annak, hogy a kis és középvállalkozások mondjuk le tudjanak hívni egyébként Európai Uniós forrásokat. Az más kérdés, hogy ott a nagyobb vállalkozásoknak is segítünk, de nekik nem közvetlenül, hanem mondjuk a közvetett módon, tehát mondjuk az önkormányzatokon keresztül, hogy ők könnyebben férhessenek hozzá gyorsított a eljárások segítségével az Európai Uniós forrásokhoz. Ott természetesen mondjuk egy építési beruházásnál nyilvánvaló egy nagyobb vállalkozás is labdába tud jutni, de azért az alapcélunk ott is ugyanaz volt, a kis és középvállalkozások segítése és támogatása, és főleg azért, mert ezeknek egyébként a meghatározó része az magyar vállalkozás.
Miért ébred ilyen későn a kormány? Miért önnek kell az oligopol biztosítási piacot egyéni képviselő indítvánnyal kiegyenlítenie, amit aztán a kormány is megtesz, ahogy mondja, mert hogy benyújtja a saját lényegében azonos törvényjavaslatát?
Hát a kormánynak most azért, ezt nem akarom mentegetni, de ha most jól számolok, akkor alig több mint egy hónapja van Magyarországnak új kormánya. Ennek a kormánynak most a miniszterelnök úr által megkérdezett a gazdasági akciótervre egy elég részletes törvénymódosítást kellett letenni az asztalra. Ennek az egyeztetése során azért nem csak arra kellett odafigyelnie, hogy mi van a magyar piacon szereplő különféle vállalkozásokkal, hanem arra is, hogy erről nemzetközi szervezetekkel egyeztessen. Arra is oda kellett figyelnie, hogy ezekből a szempontokból minél többet a nemzetközi piacok is elfogadjanak. Szóval volt elég dolga a kormánynak, amire oda kellett figyelnie. Én azt gondolom, hogy a parlamenti vita arra való, hogy olyan szempontokat fölvessünk, amelyek esetleg az előkészítés során elmaradtak. Ha ezeket a szempontokat fölvetettük, el lehet dönteni, hogy támogatjuk őket, vagy nem. Nem azért kerül egy módosító indítvány beadásra, hogy azt a kormány feltétlenül támogassa, hanem azért legalább meg lehessen vitatni. Az ellenzéknek nyilvánvalóan sokkal több módosító indítványa van ilyenkor, mint a kormánypárti képviselőknek, de én azban különböztetném meg ezeket, hogy a általunk, tehát a Fidesz frakció által leadott módosító indítványok, azok nem a törvényjavaslatok lényegi elemeit érintették. Ők rengeteg dologra azt mondták, hogy inkább ne legyen, vagy legyen úgy, ahogy régen volt, vagy alapvetően elfogadjuk a kormánynak azt a logikáját, hogy meg kell változtatni, mert az emberek változást akartak Magyarországon. De azért azon belül én azt gondolom, vannak szempontok, amiket meg lehet fontolni, nem biztos, hogy attól még a végén támogatni fogja a kormány. Mondok önnek egy másik példát is. Itt a végkielégítési plafonnál meghatározódott ez az ominózus 2 milliós összeg. Én ezzel alapvetően egyetértek, tehát azt gondolom, az országnak a mai gazdasági helyzetében ezt a 2 milliós plafont ezt igenis tartani kell. Lehet vitatkozni vele, hogy sok vagy kevés, de szerintem kell egy ilyen plafonnak lennie. Mi egyetlen egy szempontot azért felvetettünk, a Fidesz frakció elnöksége a gazdasági bizottságot kért, hogy ezzel kapcsolatban adjon be egy módosító indítványt, erről például még nincs meg a kormány végleges döntése. Ez arról szól, hogy viszont a munkának is van becsülete. Tehát, hogy ne ugyanaz legyen a végkielégítés azoknál az embereknél, akik mondjuk 3 éve dolgoznak, vagy aki mondjuk több mint 20 éve dolgozik, és azért azt mondtuk, hogy a 20 évnél hosszabb munkaviszony esetén van lehetőség a 2 millió forintnál nagyobb végkielégítés kifizetésére. Na persze nem sokkal, mert körülbelül másfél, tehát körülbelül 70%-kal emeltük meg ezt a plafont, 3,4 millió forintban határozva meg. Ez. De hát azt gondolom, hogy azok között, az emberek között komoly különbség van, akik valóban 5-6 éve, vagy 7 éve, vagy akár csak 1 éve dolgoznak, és azok között, akik mondjuk 20 évet lehúztak
egy adott helyet. De mit fognak kezdeni azokkal, akik mondjuk 19 éve dolgoznak? Szóval hol lehet itt egy igazságos
határ? Hát igazságos határ soha nem lehet meghúzni.
Nem is.
Én azt gondolom...
De jobban nem is lehet rá törekedni, mert ezek itt nagyon strikt szabályoknak tűnnek. 20 év. 3,4 millió.
Nézd, bármilyen intézkedést hoz, ön mindig elő fog kerülni három ember, aki azt mondja, hogy na hát ez engem milyen hátrányosan érintett. A 20 év az, én azt gondolom, ebből a szempontból például azért egy méltányolható szempont, mert ott egyébként nagyon sok minden szabály, jubileumi jutalom, egyebek azok változnak. Tehát ha már ezeket a logikákat egyébként a köztisztviselő, közalkalmazottak világa több mint 20 éve elfogadta és alkalmazza, akkor ezekhez kell alkalmazkodni egyébként is. De attól még lehet, hogy a parlamentnek az lesz a végső döntése hétfőn, hogy marad a 2 milliós egyenletes plafon, tehát nem vesszük figyelembe a munkában eltöltött éveknek a számát. De én ezt egy méltányolható szempontnak tartom, azért tartottuk fontosnak, hogy legalább a parlamenti vitában meg tudjuk fontolni.
Az hogy jön a Fideszben, hogy milyen típusú törvényjavaslatokat kinyújt be? Mert ön például nagyon tág területeken nyújtott be az utóbbi időben törvényjavaslatokat.
Hát ugye én két dolgot szétválasztanék. Egyrészt van egy mostani tavaszi időszak. Én szerintem az emberekben volt egy igény arra, hogy minél több változás, minél hamarabb szülessen meg. Éppen ezért a frakció gyakorlatilag akkor is elkezdett már dolgozni, amikor a kormány még nem alakult meg. Számtalan olyan törvényjavaslatot megfogalmaztunk. Magyarországon ennek vannak speciális szabályai. Angliában a választások után 3 nappal már tud kormány alakulni. Magyarországon ehhez a választások után majdnem másfél hónap szükségeltetik. Mindent igénybe véve, lehet, hogy majd ezeken a szabályokon is módosítani kell, majd egy átfogó alkotmány módosítás során, de arra még ráérünk ebből a szempontból, mert most nem ez volt a legfontosabb sürgető teendő. Viszont rengeteg lépést meg kellett tenni, a frakció ezeket a törvényjavaslatokat előkészítette és sorra nyújtotta be. Én a gazdasági bizottság elnökeként, meg mondjuk a gazdasági kabinet vezetőjeként rengeteg ilyen törvényjavaslatban érintett vagyok, és tudom, rögtön mondani fogja a médiatörvényt, ne felejts el, hogy annak vannak hírközlési részei, és én többek között azért voltam annak az egyik előterjesztője, mert a hírközlési felügyeletet is például, és a hírközlésre vonatkozó több szabályozást ez ebbe a formába érintett, de a többi tartalmi részét is ismerem természetesen, és ha később kitérünk rá, akkor azt is elmondom, hogy szerintem mi miért van.
Jó, az a taktikai megfontolás nem játszott szerepet, hogy így a szokásos, kötelező egyeztetési köröket nem kell lefolytatni, mint hogyha a kormány nyújtaná be, akkor azért ez egy kicsit lassabban menne.
Ez egy ellenzéki duma, ami az én véleményem szerint arra szolgál, hogy alá tudják támasztani azt, hogy minden miért maradjon úgy, ahogy van.
De tényleg csak duma? Tehát tényleg nem kellene a kormánynak kötelezően egyeztetnie társadalmi szervezetekkel, mit tudom én, kivel érdekegyeztető tanácsal, hogy ezek menjenek?
Ezek az egyeztetések részben megtörténnek, részben ne felejtse, hogy ellenérdekül felekről van szó ebben a formában. Másik oldalról pedig a parlamenti vita önmagában is erre nagyon sokszor lehetőséget jelent. Teremt, hát azért a parlamenten nagyon kevés törvény megy át egy hét leforgása alatt. Általában a szokványos parlamenti menetrend az minimum 3 hét egy törvényjavaslat végigvitelénél és letárgyalásánál. Ez alatt azért higgyel, minden szakmai szervezetbe jelentkezik az érintett bizottságokhoz és a törvénykezési szakban, tehát van mód arra, hogy ezeket az egyeztetéseket lefolytassuk. Az, hogy most a kormány vagy a parlament folytatja le, én azt gondolom, hogy ez ebből a szempontból teljesen mindegy.
Még egy kérdésem van a biztosítókkal kapcsolatban, ezt én találgattam, hogy ezt úgy nyújtotta be, mint a banknegyed polgármestere, akinek már csak a székhelyek szerint is értenie kell ehhez, vagy saját szakállára, mint közgazdász. Szóval milyen alapon?
Sok biztos. Ahogy említettem, én vagyok a Parlament Gazdasági Bizottságának elnöke, és úgy mellékesen a Fidesz frakció gazdasági kabinetjének a vezetője is. Tehát, hogyha a mi részünkről gazdasági témájú megfontolás elhangzik, akkor annak a többségénél ott leszek természetesen a következő években is, mint ellenjegyző, mert ez a dolgom.
Ön nyújtotta be a pótköltségvetés és a költségvetési törvénymódosítás szabályainak visszaenyhítéséről szóló javaslatot is, hogy nagyon tömören és nyilván pontjalan ezt megfogalmazom, mert miért van szükség? Korábban önök is azt mondták, hogy a kormány kezét erősen fogni kell, hogy ne tudjon trükközni a költségvetéssel.
Hát csak itt most szezont keverünk össze a fazonnal. 2008 végén sikerült az előző kormánynak, ez még a Gyurcsány kormány volt egyébként, alkotni a nagyon szigorú szabályokat, amiket természetesen nem léptetett életbe saját magára nézve. 2 ilyen költségvetési elszámolási rendet érintő javaslat is megszületett. Az egyik az államháztartási törvény szigorítása volt. Ezt 2008 végén vitték be a parlament elé. A Fidesz parlamenti frakciója nem támogatta és nem szavazta meg. Ezzel is jeleztük, hogyha lesz rá módunk, akkor meg fogjuk módosítani. Ráadásul, ahogy mondtam ezeket, ha ők komolyan vették volna, akkor 2009. január 1-én életbe léptetik. De nem ezt tették, hanem csak 2010-ben léptették életbe, hogy majd csak az új kormányra legyenek kötelezőek. Hogyha ezeket a szabályokat komolyan vették volna, akkor például 2009-ben a bajnai csomagot a parlament nem tudta volna elfogadni. Több hónapba került volna annak az elfogadása.
Tehát akkor is
én azt gondolom, hogy egy rendkívül gazdasági helyzetben kivédeni. Nem kívánatosak olyan szabályok, amelyek gyakorlatilag nulla mozgásteret hagynak a kormánynak. És a kormánynak szüksége van ilyenkor, rendkívüli gazdasági helyzetben szüksége van mozgástérre, és ez a mozgástér egyébként az európai átlagnak bőségesen megfelel. Mi a GDP 1%-ának megfelelő költségvetési mozgásteret hagytunk a kormánynak, ez a legtöbb európai országban így van. És azt még hozzátenném önnek ráadásul, hogy e fölött minden változtatás a parlament elé kerül, csak ugye nem a pótköltségvetési rendben, hanem egy rendes rendben, és egy következő szabály később léptet életbe a pótköltségvetést. Megjegyzem, hogyha maradtak volna az eddigi szabályok, akkor gyakorlatilag a kormánynak rögtön azzal kellett volna kezdeni a tevékenységét, hogy a bajnai kormány elrontott költségvetését egy pótköltségvetési eljárás keretében javítja ki, több hónapig tartó procedúra, nagyon rossz üzenet egyébként a piacok számára.
De miért lett volna ez rossz, bocsánat? Hát azt mondták még a választások idején, hogy azonnal új költségvetést kell csinálni.
Hát lényegében ezt hozzá is láttam. A piac
pontosan tudta, hogy
csak én azt gondolom, hogy nem mindegy, hogy ez milyen eljárási rendben zajlik le, mert az azért ne felejts el, gyakorlatilag nulla mozgásteret hagytak a mostani kormányzat számára, egyrészt ilyenek voltak a szabályok, másrészt ilyen volt a költségvetés tartalma, mire átvettük a kormányrudat, gyakorlatilag az előző kormány elköltötte a költségvetés egész évre tervezett hiányát, hiszen május végén az átvételkor a költségvetési hiány az a 85%-a volt az egész évre tervezett hiánynak. Nulla mozgástér maradt az új kormányzatnál, éppen ezért olyan programot kellett meghirdetni, amelyik egyszerre két célnak tud megfelelni, tudjuk tartani a költségvetési hiány mértékét.
3,8.
Másik oldalról pedig be tudjuk indítani a gazdasági növekedést.
De a tudják tartani, az azt jelenti, hogy akarják is, és ezt kőbe van vésve?
Hát többek között például ezért van szükség a bankadóra. Én azt gondolom, hogyha a bajnai kormány jó költségvetést alkotott volna, nem kellett volna új bevételeket alkotni. De nekünk nem az volt a célunk, hogy az embereket sarcoljuk meg, hanem egyértelműen az volt a célunk, hogy egyébként egy olyan gazdaságpolitikát indítsunk útnak, amelyik lehetőséget ad a gazdasági növekedésre, és ha már szükség van új bevételekre, akkor úgy éreztük, hogy ezeket szolidaritási alapon kell megteremteni, és szerintem a pénzintézeti szektortól el lehet várni egyébként egy szolidaritást a társadalommal szemben, két ok miatt is. Egyik oldalról azért, mert az előző esztendőkben azért a hitelfelvételi boom során a pénzintézetek meglehetősen sokat kerestek az embereken, és ennek ma az árát gyakorlatilag azok fizetik ki, akik ezeket a hiteleket felvették.
Egy üzlet, amikor én bemegyek egy pénzintézetbe, elolvasom a szerződési feltételeket.
Elolvassa? És kölcsönös.
Hát, ha az ember sok pénzt akar fölvenni, és nem akarja, hogy a gatyája rámenjen, persze, hogy elolvassa. És kölcsönösen előnyös üzletet kötött. De ez nem az ő baja?
Én azért ezt nem így gondolom. Tehát én azt gondolom, hogy azért van az államnak egy csomó olyan hatósága, például a pénzügyi szervezetek állami felügyelete, hogy olyan szigorú szabályokat hozzon, amik egyébként a bankok mozgásterét téren nagyon is korlátozottá teszik. Mert
ez eddig is így történt, a bankok is értettek egy szabályt.
Ezen a piacon azért a banknak sokkal nagyobb esélye van arra, hogy átverje az ügyfelet, mint sem fordítva, hogy az ügyfélnek, hogy átverje a bankot. Neki is van esélye, mert nyilvánvalóan vannak olyan emberek, akik megalapozatlanul vesznek fel hitelt, aztán elszaladnak a pénzzel, de valljuk be, hogy nekik kisebb esélyük van, mint azoknak a pénzintézeteknek, amelyek nagyon is ügyesen változtatták mondjuk a különféle lehetőségeket az elmúlt években, róttak rá költségeket az emberekre, alakították az elszámolási szabályokat a devizahitelek átváltásánál, a különféle árfolyam számításoknál, milyen alapot vettek ebből a szempontból figyelembe. Szóval én azt gondolom, hogy a bankok bőségesen kerestek az elmúlt években azon a nagy mennyiségű devizahitel állományon, amit ma egyébként a magyar emberek többsége komolyan nyög.
Szerintem úgy hangzik, mint hogyha büntetni akarná őket.
Hát bizonyos értemben igen.
Akkor is, hogyha a bank az Magyarországon már nélkülözhetetlen.
Ez nem büntetés, tehát ezt szögezzük le. Nem büntetés, ez szolidaritás. Tehát az két különböző dolog.
Gyurcsány Ferenc is ezt mondta. Mindenki a bankoktól akar szolidaritást.
Igen, csak ők nem is tettek semmit ennek az érdekében. Én azt gondolom, hogy Gyurcsány Ferencnek másféle lehetősége lett volna. Mi már nem tudjuk a fölvett hiteleket visszacsinálni. Gyurcsány Ferenc és kormánya 2004-ben már, amikor látta, hogy elindul a devizahitelezés folyamata, gátat vethetett volna ennek. Azért volt a pénzügyi szervezetek állami felügyelete, azért volt a kormány, hogy felhívja az emberek figyelmét arra, hogy ennek milyen kockázatai vannak, és a pénzintézeti szektornak pedig a lehetőségeit korlátozza abban a tekintetben, hogy ezeken a hiteleken egyébként mennyit keres, és mondjuk milyen feltételekkel adja oda az embereknek. Én szerintem egészen másként állnánk ma, hogyha ez a kormány így állt volna hozzá. Ezt már csak azzal is ezt szeretném önnek indokolni, hogy a devizahiteleknek való kitettség, azért ha megnézi a közép-európai átlagot, akkor Magyarországon a legmagasabb. És én azt gondolom, hogy a többi szomszéd országban ebből a szempontból voltak olyan kormányok, amelyek nagyobb körültekintéssel jártak el, és megóvták a saját polgáraikat a devizahitelek túlnyomó többségétől. Mindenütt kapott ez teret, de nem olyan mértékűt, mint Magyarországon. És ez, én azt gondolom, hogy nem véletlen. Ezt ugyan az előző kormányzat engedte, ez a kormányzatnak a bűne, de másik oldalról pedig a bankok kerestek rajta meglehetősen sokat. Én azt gondolom, hogyha ezért cserébe elvárunk egy szolidaritási adót, én nem hiszem, hogy ez annyira elfogadhatatlan lenne a magyarországi pénzintézeti szektor számára. Ráadásul, hogyha mi lennénk az egyetlenek Európában, aki ezt mondja, akkor azt mondom, hogy hát akkor valóban csinálunk valami olyasmit, ami nagyon szokatlan, és az is lehet, hogy nem jó dolog. De azért Németországtól, Franciaországon keresztül a legtöbb európai országban
ott mentettek bankokat, nálunk erre nem volt szükség. Nem lehet, hogy ez a nagy különbség?
Azért másik oldalról tegye hozzá, hogy nálunk is volt azért ilyesmi, még ha kisebb léptékben is, és azért ne felejts el, hogy soha nem zárhatjuk ki, hogy a részben erre nem lesz szükség a jövőben.
Előre elvenni a pénzt?
Nem erről beszélek. A bankoknál másik oldalról azért vannak meglehetősen rossz hitelportfóliók, és nyilvánvaló, hogy az államnak azon a területen lesz majd dolga, lesz majd kötelessége, hiszen bajba jutott devizahiteleseken valahol segíteni kell. Az a segítség, az a bankok számára is segítség, teszem én hozzá. Elvégre mi, ha egy tönkremenő hitelest megmentünk, és megoldjuk azt, hogy ne veszítse el a lakását, a banktól pedig átveszük a rossz hitelt, már pedig lényegében egy ilyen konstrukciót készít elő a kormányzat, az a bank számára jó. Azért jó az ő számára, mert egy rossz hiteltől megmenekül ebben a formában. Én azt gondolom, hogy ennek a költségeit a bankrendszernek részben viselnie kell.
Ez lesz az eszközkezelő.
Majd így van, a Nemzeti Eszközkezelő Társaság.
Hol húzzák meg a hitelfelvevő ügyfelek jó hiszeműségének határát?
Ezt még nem tudom önnek megmondani, azt gondolom,
hogy... van már rá valami?
Hát annyi az elv, amit én több helyen elmondtam már, hogy mindenkin segíteni kell, akinek a feje fölött a fedél veszélyben forog, de azért meg kell fontolni a segítség mértékét, mondjuk azokban az esetekben, amikor valaki 100 millió forint fölötti hitelt, mondjuk a Dudai villára vett fel.
Finanszíroztam, akkor már nem.
Én nem azt mondom, hogy ott adott esetben nem kell segítség. Mert ha az az egyetlen egy ingatlana van, és elárverezik a feje fölül, akkor ő végül is ugyanúgy bajba kerül, mint akinek egy kisebb lakást árvereznek el a feje fölül. De ez nem jelenti azt, hogy az illetőnek ott is kell maradnia. Lehet kisebb lakásba is költözni ebből a szempontból. Tehát kicsit én azt gondolom, hogy a nemzeti eszközkezelőnél figyelembe kell venni piaci szempontokat is. Az kicsit tud működni úgy is, mint egy a kormány által működtetett állami ingatlan alap, vagy állami lakás alap a jövőben, de ennek majd a rendjét ki fogja dolgozni a kormány, azért nem szeretnék erről túl sokat beszélni, mert azt gondolom meg kell fontolni a költségvetési lehetőségeket, részben ezt is le kell tárgyalni a bankszektorral, elő kell készíteni, és majd amikor ősszel már van egy előkészített javaslat, akkor erről lényegesen többet tudunk beszélni.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Rogán Antal, a Fidesz országgyűlési képviselője, a Gazdasági Bizottság elnöke, az 5. kerület polgármestere, az aréna vendége. Rogán Antal, a Fidesz képviselője, az Országgyűlés Gazdasági Bizottságának elnöke, az 5. kerület polgármestere, az aréna vendége. Még egy kérdésem volna a devizahitelesekkel kapcsolatban. Mi lehet a segítség forrása?
Hát itt nem lehet zsákba macskát árulni, a segítség forrása csak a költségvetés, és a költségvetési hiánynak a elfogadható mértéke lehet. De ez nem jelenti azt, hogy... Tehát itt most ne arra gondoljunk, hogy most az államnak ez 100 milliárdokba kerül. Azért többféle finanszírozási technikát ki lehet alakítani erre a célra. Az a kérdés, hogy most hitelt veszünk át, vagy éppen a hiteleknek a terheit vesszük át valamilyen formában. Tehát ezeket el kell döntenünk, és abból ki fog derülni, hogy mennyi ennek a valódi finanszírozási kihatása. A mindenkori finanszírozási hatás és a valós pénzügyi igény azok tudnak egymástól különbözni ebben a formában. Mondom például, mondom önnek, nem mindegy, hogy átveszünk egy hitelt valamilyen árfolyamon, és mondjuk van egy lakáson egy 30 millió forintos devizahitel, akkor azt a kormány kifizeti a banknak, vagy kifizeti annak egy részét a banknak, vagy mondjuk azt mondja, hogy oké, én átveszem a fedezetet is, de egyébként belépek a törlesztő részlettel, mert annak mondjuk a finanszírozási kihatása az adott év szintjén egyáltalán nem mindegy. a kettő erősen különbözik egymástól, ezeket majd a kormány el fogja dönteni, számolni kell, és a számok fényében kell a lehető legreálisabb megoldást meghozni. Én azt gondolom, hogy az a cél, hogy minden olyan emberen segíteni tudjunk, aki elveszítheti a feje fölül a lakását. December 31-ig erre a moratórium a megoldás, de december 31-e utánra a kormánynak ki kell dolgozni ezt a megoldást, hogy azoknál az embereknél mi lép a segítségként a helyére, ahol rossz a hitel, ahol nem tudják már fizetni, és a moratóriumnak egy ide után nyilvánvalóan meg kell szűnnie.
De mi az, amit ezen ilyen sokáig kell számolni? Hát az adatok nyilvánosak.
De azért nem
nem olyan egyszerű?
Nem teljesen így van.
Tehát bekérik a bankoktól, kinek hol fut, mennyi.
Nem mindegy, hogy összességében az nem mindegy, hogy melyik konstrukciót választjuk. Átveszünk a
hiteleket. Tehát a saját konstrukció hatásait kell kiszámolgatni?
Így, pontosan. Ez azért a költségvetés szempontjából, az államadósság szempontjából nem mindegy. Mivel ez egy hosszú távú lépés, nem szabad elhamarkodni. Ennek az államháztartás pozíciójára gyakorolt hatása, az én azt gondolom elég jelentős tud lenni.
De azt mondja, hogy nem 100 milliárdos nagyságrendű. Mekkora lehet a hatása az államháztartásra?
Most nem ez a kérdés. Az államadósságra gyakorolt hatása, a hosszú távú hatása, ezek nem mindegy.
Tehát azt a kérdést most még nem lehet föltenni, hogy ez konkrétan mikor, milyen ütemezésben az államnak.
Augusztus 31-ére a kormány elő fog állni a saját javaslatával. Ez egy fajta belső határidő. Én azt gondolom, hogy szeptemberben sokkal több részletről tudunk beszélni.
Most nem azért nem beszél róla, mert nem tudja, hanem mert nincs itt az ideje?
Nincs itt az ideje.
Tehát tudja, hogy nagyjából mekkora összegről van szó, azt milyen módszerekkel lehet ütemezni és elemészteni, hogy mindenkinek jó legyen, de most még nem beszél róla, mert nincs itt az ideje.
A célunk egyértelmű, segíteni szeretnénk mindenkinek, akinek a feje fölül el akarják árverezni a lakást. Az is egyértelmű, hogy természetesen különbséget fogunk tenni azok között, az átlag emberek között, akik valóban átlag lehetőségek között éltek a hitelfelvétellel, és azok között, akik mondjuk ezt luxus ingatlanokra vagy 100 milliós nagyságrendű hitelfelvételekkel tették meg. Az is egyértelmű, hogy egyébként nem szabad különbséget tenni a devizahitelek és a forinthitelek között, mert a forinthitelesek is kerülhettek bajba, tehát a segítség akkor mindenkinek egyértelmű segítség kell, hogy ezek az alapelvek. Ezeket tisztáztuk, ezeket elmondtuk. Én azt gondolom, hogy ezenből milyen konstrukció dolgozunk ki, azzal viszont azért kell számolni, és a végleges elképzelésekkel előállni, mert nem szeretnénk, hogy ezt a piacok túlreagálnák.
Uh-huh. És az átlag emberek most próbálják magukról eldönteni, hogy ők átlag emberek vagy sem. Mert azért rúgózom ezen ennyit, mert ha minket most hallgat egy ember, aki nem tudja eldönteni, hogy ő átlag embere, mert nem akkor a lakása
mindenki
van,
amiről... Mindenki számíthat segítségre, akinek a lakása veszélyben forog, aki azt gondolja...
Kivétel nélkül.
Így van, kivétel nélkül. Csak ezért mondtam önnek azt a példát, hogy még egy budai villában élő is adott esetben számíthat segítségre, csak nem biztos, hogy ott marad.
Jó, akkor ezzel kapcsolatban az utolsó kérdésem, hogy a felelős hitelfelvevői magatartás az hogyan fog megteremtődni? Tehát erre fordítanak-e valami hangsúlyt?
De a felelős hitelfelvevői magatartásban én azt gondolom, hogy egyik oldalról érvényesülni kell annak a szempontnak, hogy természetesen a vagyonvesztés az eltérő mértékű lehet az embereknél. Én ezért mondtam önnek, hogy lehet, hogy megmentünk a kiköltöztetéstől valakit, aki egy luxus lakásban él, de a helyzet az, hogy nem marad az övé ez a luxus lakás, és nem is ott fog lakni a továbbiakban. Ez, én azt gondolom, ez már erősíti ezt
a helyzetet. A terheit érezni fogja, csak
így van,
mondjuk nem úgy.
Érezni fogja, csak eltérő mértékben. Nyilvánvaló, hogy a kis ember viszont nem fogja elveszíteni a lakását, és őt ebben a formában mondjuk vagyonvesztés így nem éri, de viszont a tulajdonos sem marad meg, mert ezek nyilvánvalóan csak piaci alapon tud működni, tehát ezeknek át kell kerülni az államhoz. Az tud lenni mögött az egész mögött fedezet. Tehát a fedezet az maga az ingatlan. Az más kérdés, hogy ő pedig egy reális bérleti díjszámítás mellett ebbe az ingatlanba be tud költözni. De ennek a részleteit, hogy ez hogyan működjön, milyen feltételekkel ki kell számolnunk. Én azért kérek egy kis türelmet ezzel kapcsolatban. Én azt gondolom, senkinek nincsen félnivalója. Most a moratórium megoldás, azok az esetek és problémák, amiket hallhattunk, sajnos a sajtóban azok abból származtak, hogy a bajnai kormány április 15-én felfüggesztette, illetve hát megszüntette ezt a moratóriumot, és ugye az új kormány még másfél hónapig tartott, amíg megbírt alakulni, ez egy olyan csapda helyzet volt, amit azt kell mondjam önnek, szándékosan hagytak örökül az új kormányzatra.
A képviselő indítványok nem adhattak volna valamilyen megoldást, mint annyi mindenre?
Nem. Erre a szituációra nem adhattak volna megoldást, ráadásul ne felejtse el, hogy még akkor is az új parlament is csak május elején alakult meg, tehát mindenki éppen eltelt az a 2-3 hét, ami alatt a bankok el tudtak indítani adott esetben kiköltöztetésre vonatkozó jogi eljárásokat, és ezeket a jogi eljárásokat ma már utólag nem lehet megállítani. Ez nem tudom önök megmondani, hogy pontosan hány, de szerencsére végleges számú ember, de valószínűleg több száz embert hátrányosan érintett.
Kész a Fidesz budapesti listája, néhány napon belül elfogadják, hallottam öntől is az előbb, meg a sajtó is írta. Az első nevekből, ami a listán szerepel, abból fog összeállni a budapesti fővárosi önkormányzat Fidesz vezetése?
Tarlós István a főpolgármester jelöltünk.
Ez sem meglepő.
És én azt gondolom, hogy Tarlós Istvánnak meg kell adni azt a szabadságot, hogy egyébként a saját elképzelései, ez a saját embereit rendelje hozzá. Tehát az ő szempontjai alapján fog összeállni az új fővárosi vezetés.
De csak azokból tud összeállni, akik ott vannak a listán.
Nem.
Nem?
Pont most módosítottuk az önkormányzati törvényt. Ez azt jelenti, hogy a főpolgármester adott esetben kívülről is behozhat magának főpolgármester helyettes, az más kérdés, hogy a közgyűlés jóváhagyásra a főváros esetében szükségeltetik hozzá. De most csak extra példaként mondom önnek, hogy erre természetesen van lehetőség a Tarlós Istvánnak, mindig a főpolgármesteri a felelősség, Demszki Gábor is hiába mutogat Hagyó Miklósra, abban a felelősségben, amit Hagyó Miklós örökül hagyott, abban Demszki Gábor bizony kell, hogy osztozzon vele. Mert a helyzet az, hogy a mandátumát, tehát a főpolgármester helyettesi mandátumát, az akármilyen koalíció volt, azt mindenképpen Demszki Gábortól kapta, az emberek nem Hagyó Miklósra, nem Demszki Gáborra szavaztak ennek idején. Tehát ez egy elvi szempont, amit szeretnék elmondani önnek. Természetesen túl azok lesznek a fővárosi közgyűlési képviselői a Fidesznek, akik azon a listán szerepelnek. Én is rajta szerepelek, tehát nem akarom megkerülni a kérdést. Én fontos dolognak tartom, hogy a fővárosban legyenek változások. Én azt gondolom, hogy az országban az egyik legnagyobb változás az pont a fővárosban szükségeltetik. Ebből szeretném kivenni a részem, tehát együtt fog dolgozni Tarlós Istvánnal, de ez nem kell főpolgármester helyettesnek lenni. Ezt a munkát el lehet végezni egyébként a közgyűlés szintjén is. Nagyon sok ötletem van, hogy mit és hogyan lehet megváltoztatni, például a belváros vonatkozásában a főváros illetékességi körében. Ebben egyébként nagyobb részt egyet is értünk Tarlós Istvánnal, és szerintem azok az emberek, akik felkerültek erre a listára, azok pont azt akarják reprezentálni, hogy a Fidesz legfontosabb fővárosi politikusai, azok egyébként támogatják Tarlós Istvánt. Tehát több sikeres polgármesterünk rajta van ezen a listán, több polgármester jelöltünk rajta van ezen a listán, és azokból a kerületekből esetleg a polgármester nem vállalt ilyen szerepet, onnan viszont vannak olyan emberek, akiket bizonyos értelemben ő delegált, vagy ők jelölhettek. Így én azt gondolom, hogy a fővárosban sikeres polgármestereink kivétel nélkül felsorakoztak emögött a lista mögött, és Tarlós István személye mögött is.
Ezt azért kell demonstrálni, mert korábban ez nem volt így.
Nem, ezt azért kell demonstrálni, mert azt szeretnénk jelezni, hogy a fővárosban a új korszak jön 2010 októberétől, amennyiben a választók is úgy döntenek, és ebben az új korszakban nem lesz többé széthúzás, ami egyébként jellemezte az előző éveknek a munkáját, tehát a fővárosi közgyűlésben a különféle pártok frakciói, mármint a kormányzó pártok frakciói, azok alapvetően egymással és a saját belső viszonyaikkal voltak elfoglalva, nem pedig azzal, hogy ez a város működjön, és ebben a városban rend legyen, és mondjuk valamilyen irányba fejlődjön. Én azt hiszem, hogy ennek a kereteit egy felelős pártnak előre meg kell tudni teremteni. És szerintem Tarlós István olyan ember, hogy én őt ismerem, aki erre törekedni fog.
De Tarlós István nem pártember, az integritását mindig hangsúlyozza. Elvárják tőle, hogy a Fidesz fővárosi programját hajtsa végre, vagy a Fidesz hajtja végre Tarlós István fővárosi
programját.
Tarlós
Istvánnak van egy programja, amit egyébként nyilvánosságra hozott másfél évvel ezelőtt, kb. Most nem emlékszem egészen pontosan az időpontra, de már több mint egy éve volt. És azt a annak a programnak a készítésében is részt vettünk többen, többek között szerint személyem is, és ezzel a programmal maradéktalanul egyetértünk. Persze ott is majd azért meg kell nézni, milyen helyzetet öröklünk egészen pontosan, mert még mi se tudjuk, hogy a 4-es metrónál most például valójában egészen pontosan mi van, és szorgalmazzuk azt, hogy a fővárosnak azért legyen egy átfogó gazdasági ellenőrzése.
Bocsánat, ezt hogy lehet, hogy nem tudják? Az állami számvevőszékben azt hiszem, hogy kész van ez a jelentés, ami a fővárosi 4-es metróról szól. Az állami számvevőszéknek új elnöke van, egy telefonba kerülne.
Hát én ilyen elkészült jelentést még ebben a formájában nem láttam. Sok mindent vizsgált az állami számbevőszék a fővárosnál, átfogó vizsgálatok is zajlanak egyébként, de ezeknek a vizsgálatoknak a részletes vége ebben a formában még nem készült el, vagy legalábbis nem ismert. És arról meg ne is beszéljünk, hogy itt azért vannak szerződéses konstrukciók, és azt hiszem azt ön is látta, hogy a fővárosi beruházások két dologról nem voltak híresek az elmúlt 4 évben. Egyik oldalról arról, hogy időben befejezik őket, az egyáltalán nem volt jellemző, másik oldalról pedig, hogy általában nem annyiba kerültek, mint amennyibe a kezdetén meghirdették, hanem annál rendszerint sokkal többe.
De ez általában így szokott lenni. Ennek, hát ennek van egy gyakorlata.
Én azért a számtalan ellenpéldát tudok ennek.
Pont pótmunkáznak.
Én azért számtalan ellenpéldát tudok ennek mondani. A, például azért mi is csináltunk a belvárosban egy elég nagy lélegzetű közterületfejlesztési programot, az pontosan annyiba került, amennyibe a költségvetésbe beterveztük a munkának a kezdetekor. Egy árva fillérrel sem került egyébként többe. Én azt gondolom, hogy lehet pontosan tervezni egyébként beruházásokat, és lehet azokat pontosan lebonyolítani is, és nem az a különbség, hogy kicsit lehet jól tervezni, nagyot meg nem. Én azt gondolom, hogy aki a nagyot rosszul csinálja, az a kicsit is rosszul csinálja, és ez ebben a formában fordítva is igaz. Csak ez felelős tervezés és felelős gondolkodás szükséges. Én azt látom, hogy ebbe ez nem volt jellemző a fővárosra az elmúlt években, és nem is biztos, hogy azért, mert nem szerették volna ezt a főváros vezetői, hanem a belső érdekkonfliktusaikban, a harcaikban egészen más szempontok kerültek előtérbe.
Ilyenek most nem lesznek, se harc, se érdekkonfliktus, úgy alakul a választás.
Új világ jön el ebből a szempontból. Én azt gondolom, hogy a fővárosban egy áttekinthető rendszert kell kialakítani, stabil, biztos rendszert kell kialakítani, amiben nagy a nyilvánosság, tehát ezt az emberek jól láthassák és átláthassák, mert enélkül nem lesz meg a hitelesség egy új fővárosi vezetésnek, és a változásokat bizony viszonylag hamar érezni kell. Én azt gondolom, hogy talán jobban és erősebben lehet érezni majd a fővárosban, a közterületek rendjében, a biztonságban, mert ezekre a szempontokra koncentrál nagyon erősen Tarlós Istvánnak a programja, de nekünk sajnos az elkezdett beruházások befejezésében és rendbetételében is komoly szerepet kell vállalni.
Hogyan akarják a fővárosi beruházások nyilvánosságát megteremteni a mainál nagyobb módon? Hát azt ma is perrel kell időnként kikényszeríteni. Még tudom, hogy a Margit hidat csinálnak rá törvényt?
Hát nem biztos, ez nem kell mindenre törvény. Tehát ha mondjuk egy fővárosi vezetés akarja, akkor ezeket a részletkérdéseket én azt gondolom a nyilvánosság elé tudja tárni.
De ez nem régen rossz, ez akaraton múlik. Hát az ember nem akarja a szennyest kiteregetni. Semmilyen politikai színű ember nem akarja.
Én azt gondolom, hogy egy politikusnak egyébként érdeke, hogyha meghoz döntéseket, akkor abban minél többen kövessék, és minél többen osztozzanak benne. Amiből az is következik, hogy egyébként ezeket az információkat érdekében áll megosztani, és az érveit is érdekében áll megosztani. Aki ebben fordítva gondolkodik, az nagyon rossz logikát követ. Az előbb-utóbb arra a sorsra jut, amit most szándékosan nem mondok önnek neveket, de már mondtam körülbelül 10 perc
előtt. Igen, mondta, arra gondol, hogy a politikai felelősségen túl Demszky Gábornak a büntető jogi felelősségben is osztoznia kell?
Én ezt nem tudom megmondani önnek, nem tudom, hogy ki milyen dokumentumot írt alá. Nyilván a politikai felelősség az minimálisan megáll ebben a kérdésben, tehát az a minimális kérdéskör. Az számomra rejtély, hogy hogy tud úgy működni egy adott esetben egy fővárosi önkormányzat, hogy olyan nagyságrendű ügyek, amelyekre fényderült, azok elkerülik az első számú vezetőknek a figyelmét. Ez nekem rejtély, de azért vannak a hatóságok, hogy erre fényderítsenek. Az biztos, hogy ez így nincsen rendben. Tehát ezen változtatni kell. Ennél gondosabb gazda szükséges a város élére. Nekem meggyőződésem egyébként, hogy Tarlós István ilyen lesz. Én legalábbis ilyennek ismerem, mint
a
embert.
Rendel fognak kampányolni ebben az önkormányzati választásban? Ez
szerintem
az első?
Szükség van. Tehát nézzünk szembe a ténnyel, nézzünk körül ma a főváros közterületein. Tehát ami van, az katasztrofális. Tehát az aluljárók többsége nincs rendezett állapotban, sőt egységes szabályok sem léteznek ebbe a szempontból. Tehát olyan nincsen, hogy most akkor lehet is vásározni egy aluljáróban, meg nem is lehet vásározni.
Igen, most mennyire, miben akar egy céges szolgáltatás? Tegnap az önkerületében megbüntettek a parkolók, egy utcával arrébb nem tudtam, hogy az önkerületében tovább kell fizetni. Egységes lesz?
Ezeknek a szabályoknak én azt gondolom valamennyire egységesnek kell lenni, bár zónahatárok mindig lesznek, jelzem önnek. A zónahatárokat, azokat meg az embernek valamennyire tiszteletben kell tartani. Egyébként ezen csodálkozom, mert az ötödik kerületi zónák azok többé-kevésbé egyeznek a szomszédos kerületek zónáival, tehát pillanatnyilag egyezik a 13. kerületi, a 6. és a 7. kerületi zónahatár is, és azokban ugyanúgy kell fizetni, és ugyanannyi ideig.
Tehát akkor ebben nem, de egyébként pedig lesz egy általános szabályozás.
Szerintem egységes mindenben parkolási rendszer is kell. Tehát ezt megmondom önnek őszintén. Tehát én azt gondolom, hogy 2011 vagy legkésőbb 2012 el kell, hogy vezessen oda, hogy a fővárosban van egy egységes parkolási rendszer. Világos és átlátható szabályokkal. A főváros kezében. A fővárosi önkormányzat működtetésében, persze nem a kerületek megkerülésével, mert lehet ezt közösen csinálni. Mi az ötödik kerületben például közösen csináljuk a fővárossal. Tehát a főváros területeket is beletették abba a társulásba, ami a miénk. Én azt gondolom, ezt együtt kell üzemeltetni, az összes kerületnek és a fővárosnak együtt. De egy szervezetnek kell ezt csinálnia ahhoz, hogy a városban érezhető legyen, hogy etéren egységes szabályok vannak, és egységes rend van, egységes ügyfélszolgálat van, ugyanoda lehet fordulni, az működik is, annak a szabályai azok ebből a szempontból egységesek, tehát az ember tudja, hogy mire számítson, és milyen szolgáltatásokat kap egyébként érte cserébe. Meg hogy mondjuk az is látható legyen, ezt mondjuk most már törvényezik garantálja, hogy a parkolási bevételeket ugye nyilván kell tartani, és ki is kell mutatni, tehát ez legkésőbb az év végén minden önkormányzaton ezt számon lehet kérni, mert december 31, tehát július elejével ezek a szabályok érvényesek, ami azt jelenti, hogy legkésőbb a következő év elején a második fél évre vonatkozó parkolási bevételeit minden önkormányzatnak a nyilvánosság elé kell tárnia, hogy ez mennyi volt, és mire fordította.
Mi az, amit az önkormányzatok finanszírozásában változtatásra alkalmasnak, szükségesnek tart?
Nézze, én azt hiszem, hogy ma az egyik legnagyobb probléma, hogy az önkormányzatok feladatellátása, tehát az állam által rájuk rótt kötelező feladatok és azoknak a finanszírozása az nincsen egymással összhangban. Ezen nem feltétlenül úgy kell segíteni, hogy több pénzt kell adni az önkormányzatoknak, hanem az a cél, hogy ebben legyen egy egyensúly. Ez valószínűleg az államnak vissza kell vennie olyan feladatokat, amiket ma az önkormányzatokra ró. Én nem vagyok benne biztos, hogy ezek ilyen nagy súlyú feladatok. Tehát most ne arra gondoljon, hogy akkor mostantól kezdve az állam takarítsa az utcákat, hogy mondjak önnek egy példát, vagy az állam szedje össze a szemetet. Én nem ilyenekre gondolok, én olyanokra gondolok, hogy van rengeteg apró szolgáltatás. Az oktatás területétől a közigazgatásig bezárólag, amit nem vagyok benne biztos, hogy ma az önkormányzatnak kell ellátni. Ha ezeket átveszi az állam, akkor szerintem már egy jelentős könnyebbség ez összességében az önkormányzati szféra számára, és egy áttekinthetőbb, jobb finanszírozási rendszerre van szükség, és én még egy valamit nem vetek el egyáltalán. Tehát most ugyan alapvetően a képviselő testületek létszámát csökkentettük, de ez nem jelenti azt, hogy nem kell még egy önkormányzati reformot megfontolni a következő hátralévő esztendőkben, de ez valószínűleg már csak az új önkormányzati vezetésekkel együtt tudjuk megoldani, és együtt is szeretnénk. De erről fogunk egyeztetni a parlamentben, és biztos vagyok benne, hogy lesznek olyan változások, amelyek az önkormányzatokat érintik, legalábbis a ciklus második felében egészen biztosan.
De mi van az új önkormányzati reform tartalmi lényeget?
Hát például én nem vagyok benne biztos, hogy ugyanannyi kerület kell Budapesten, mint amennyi most van. Én nem azt mondom, hogy az önkormányzatok számát kell csökkenteni, de a hivatalok számát például lehet.
Tehát összevonni? Kisebb kerületek, ahol jól le lehet látni?
Nem, most nem az a lényeg, hogy összevonjanak egymással kicsi kerületeket Budapesten, bár ebben is van például egy
egyensúlytalanság.
De működhet több önkormányzat egy hivatallal. Én tudok önnek mondani a szomszédban olyan országot, ahol igaz, hogy kis települési területeken, de ez alapvetően úgy működik, hogy 20-valahány településnek együtt van egy hivatala. Az más kérdés, hogy mindegyiknek van részönkormányzata. Én azt gondolom, hogy ez Budapesten is azért tud lenni egy követhető minta. Tehát ezekben az egyszerűsítésekben egészen biztosan gondolkodni kell.
De ez lehet, hogy azt jelenti, hogy...
Tessék?
Takarékosság a célja?
Bizony. A takarékosság is a célja, a rendszernek az egyszerűsítése a célja, az, hogy kevesebb legyen ezen belül a bürokrácia. Ezeket mind meg kell tudni teremteni ahhoz, hogy azt érezzék az emberek, hogy egy működőképesebb önkormányzati rendszer van Magyarországon. És a budapesti önkormányzati rendszer nagyon-nagyon sok sebből vérzik. Tehát itt nem csak az állam és az önkormányzatok, hanem a főváros és a kerületek közötti munkamegosztást is végig kell gondolni. És ez nem centralizációt jelent feltétlenül, mert vannak olyan dolgok, amiket a kerületek sokkal hatékonyabb abban el tudnak látni, mert közelebb vannak az emberekhez. De is vannak olyan dolgok, amelyeket meg szerintem jobb, hogyha a főváros egységesen egy rendszerben lát el.
Az uralmi viszonyok, már hogy ilyen van egyáltalán önkormányzatoknál, azok változnának? Szóval a főpolgármester maradna az úr, vagy inkább átterülne a kerületekre?
Nem, azért mondom önnek, hogy ez két különböző dolog, tehát ez nem erről szól a történet igazából. El lehet menni többféle irányban, de nekem például meggyőződésem, hogy a közterületek tisztaságát, rendjét nagyon sok mindenben sokkal jobban el tudják látni a kerületi önkormányzatok, meg közelebb vannak egyébként az emberekhez. Sokkal jobban oda tudnak figyelni azokra a problémákra, amelyek ott adott esetben az emberek részéről jelentkeznek. Tehát ezeket például nem érdemes szétosztani. Ma ezek egyik fele minden kerületben van fővárosi terület, meg minden kerületben van kerületi terület.
Nem de kell mondok, egy fővárosi közterület fenntartó, hanem legyen
egy másik példát ebből a szempontból, hogy a fővárosban az oktatási rendszer az ebből a szempontból egy eléggé széttagolt működésű rendszer, holott azért az lenne a lényeg, hogy a gyerekeknek az átjárhatósága az biztosított legyen ebből a szempontból. Itt például valamilyen integrációt én elképzelhetőnek tartok. Nem azt mondom, hogy az alapfokú oktatásban, de legalább a középfokú oktatásban, amelyik ma szintén egy széttagolt formában működik. Tehát vannak olyan területek, amelyeket, ahol inkább a fővárost, és vannak olyan területek, amelyekben inkább a kerületeket érdemes erősíteni. Másik szempont. Én például csinálnék Budapesten valamilyen városrendészetet, ez egyébként szerepel Tarlós István programjában is. Ez nem jelent ellentmondást a kerületi közterületfelügyeletekkel, de úgy, hogy egy erősebb hatáskörű, lényegesen nagyobb szervezet, az sokkal jobban oda tudna figyelni a városnak a rendjére. Adott esetben jogszabálymódosítással sem tartom elképzelhetetlennek, hogy ez a rendőrségtől átvesz bizonyos feladatokat. És ez a rendszer, ez például együttműködő a kerületekkel, de központilag tud egy szélesebb körű rendet biztosítani, átveszi a szabálysértési eseteknek a túlnyomó többségét, és azokban föl tud lépni, azokban határozottan el tud járni. Budapesten lehet, hogy ilyen változásokra szükség van. London például úgy működik, Londonnak van városrendőrsége ebből a szempontból. Londonban a nagy londoni önkormányzat 3 dolgot üzemeltet mindösszesen. Az egyik az egész közlekedési rendszer, a másik az egy városrendőrség, városrendészet, a harmadik pedig egyfajta katasztrófa védelem, a tűzoltóságot és minden egyebet beleértve. Ez a 3 fő feladata, és ezeket a közfeladatokat iszonyú hatékonyan látja el. Az összes többiben gyakorlatilag mindenhol a kerületek illetékesek. A budapesti rendszer az ebből a szempontból sokkal, de sokkal zavarosabb. Én azt gondolom, hogy áttekinthetőbb és világosabbá kell tenni.
Mi az, amit a médiatörvény tartalmi részeiből társadalmi vitán akarnak megbeszélni?
Én azt gondolom, ami ott a legfontosabb az az, hogy hát milyen általános szabályok vannak be, amik szerintem ez sem az embereket érdekli, hanem sokkal inkább a média.
Hát ez nem szakmai szervezetekkel érdemes talán.
Persze. De ezt egyébként csináltuk is. Tehát ezt a törvényt benyújtottuk, és el is mondtuk, hogy egyébként csak ősszel akarjuk még a részletes vitáját is lefolytatni. Augusztus végéig van lehetőség módosítók benyújtására. Tehát az, amit média alkotmánynak hívnak. Azt mindenképpen, ugye valamit már keresztül vittünk ebből, hogy az a csomag, amelyik a közmédiumok rendbetételére vonatkozik. Hogy ott véget vessünk annak a rossz rendszernek, amit az 1996-os médiatörvények megfogalmaztak. Én azt gondolom, az a rendszer megbukott. Ez onnan is jól látszik, hogy a tévének nincsen elnöke, lassan már fizetésképtelen, nem tudják honnan kifizetni a béreket, az ORTT-nek nincsen elnöke, csomó intézmény működőképességi problémákkal küzdik, döntésképtelenség alakult ki a politikai pártok, a látszólag kiegyensúlyozott médiatestületekben gyakorlatilag mindig megoldották az elmúlt években, hogy amikor kellett, akkor kormány pártok voltak többségben, vagy úgy, hogy volt ő felsége ellenzéke, vagy úgy, hogy az SZDSZ mondjuk az előző 2 évben eljátszott az ellenzéki szerepkört, és miközben valójában
ha
koalícióban volt.
Sok más módszert lehet
rengeteg probléma
még
volt ebből a szempontból. Én szerintem a közmédiumoknak kell egy világos elvet megteremteni, azért a döntés joga, aki egyébként a döntés felelőssége, és ebből a szempontból a kormánypártokat és a kormány tereli a felelősség. Az ellenőrző, kiegyensúlyozó szerepkört biztosítani kell az ellenzék számára is. Ez tényként az a csomag, amit bevittünk a ház elé, én azt gondolom, hogy garantálja. Ennek van egy alkotmánymódosítási része, azt az alkotmánymódosítást a köztársasági elnök úr aláírta, és ez meg is jelent most a közlönyben, erre vártunk egyébként, és azzal, hogy az alkotmánymódosítás hatályba lépett, most értelemszerűen a parlamentbe sorra fogjuk venni az összes többi szabályt is, mert az alkotmánymódosítás azoknak az alapja volt, tehát 19-én sor fog kerülni, most, hogy megjelent már az alkotmány, most hétfőn már nem tudjuk meg ejteni, mert addig nem jelent meg, de legkésőbb 19-én sorra a közmédiumokra vonatkozó szavazások meg fognak történni, és el fog indulni a közmédiumok új irányítási rendszerének a kialakítása, ami szerintem nagyjából szeptemberre lezárul. Ez szerintem egy olcsóbb és hatékonyabb működést eredményez, sokkal kevesebb lesz a kuratórium, sokkal kevesebb lesz a kuratóriumi tag, ezekre kevesebb pénzt fognak elkölteni. Én azt gondolom, a média irányítási szerkezet is egyszerűsödni fog. Azért halljuk, hogy azért közmédiumok környékén is időnként a gyártás körül azért lehetne egyszerűsíteni, és lehetne hatékonyabbá tenni dolgokat, ezek szerintem be fognak következni. És egy másik lépés az meg a média általános szabályozására vonatkozik, ahol egyébként európai uniós irányelvek miatt is kell módosításokat eszközölnünk. Gondoljon bele abba, például audiovizuális irányelvnek Magyarországon nem szereztek érvényt. Magyarországon meg lehet azt csinálni, hogy egy kereskedelmi tévé nem adhat le mondjuk egy műsort a kereskedelmi adásban, mert az mondjuk vagy a gyerekjogokkal, vagy valamivel ellentétes, de az internetre fölteheti. Változatlan formában, úgy, ahogy azt egyébként az adásban nem adhatja le. Holott az európai audiovizuális irányelvek azt írják elő, hogy azonos szabálynak kell érvényesülnie akkor is, hogyha azt a kereskedelmi tévé a adással bajranítsd meg akkor is, ha interneten. Ezeket a szabályokat próbáljuk meg keresztül vinni. Most rengeteg módosító indítványban fogadtunk már ezzel kapcsolatban. Ugye, volt itt ez az ominózus vita a válaszadás jogával kapcsolatosan. A vélemény helyreigazításra egyébként van több helyen, vannak a miénkhez képest szigorúbb, vagy kevésbé megengedő európai szabályozások. Én azt gondolom, megfogadtuk az érveket, ott is megejtettük azokat a módosításokat, amelyeket a szakma kért. A helyreigazítás jogát, azt gyakorlatilag csak a hazugságra, tehát a ténybeli hazugságra terjesztettük ki, de az most már nem csak a polgári jogban szerepel, hanem megjelenítettük egy média szabályozásban is. Én szerint, csak hogyha már elfogadja ezt a parlament, én azt gondolom, hogy erre egyébként szükség van. Főleg azért, mert ma a törvények és a bírói gyakorlat között ellentmondás van. Most sokan azt mondják, hogy mi ki akarjuk terjeszteni a blogokra a szabályozást, nem akarjuk kiterjeszteni.
Az eredeti verzióban volt egy ilyen elképzelés, én ugyanis
nem akarjuk kiterjeszteni, igen, ez még pontosítani kell, de jelzem, hogy a bírói gyakorlat már régen kiterjesztette, csendben megjegyzem önnek. Én tudok önnek több olyan bírói esetet is mondani, ahol bloggal szemben nyertek helyreigazítást a bíróságon. Mert a bíróság azt mondta, hogy blogban sem lehet hazudni. Mi például ezt nem írjuk bele a törvénybe, pedig megtehetnénk.
Robert, köszönöm a tájékoztatást.
Én köszönöm a lehetőséget.